itt a politikai kérdés már, hogyha beég viszont az embereknek a fejébe az, hogy Orbán Viktornak lehet zebrája, urizál, tényleg ott 60 pusztán valami fajta olyan uradalmat épít, amely hát eléggé eltér az átlagos magyar életszínvonaltól, ez viszont azért egy veszélyes terep a miniszterelnöknek, úgyhogy Orbán inkább arra megy, hogy valami másról beszéljünk majd. A zebra, mint szimbólum, az sokkal közvetlenebbül el tud érni Orbán Viktorhoz, és Orbán Viktort azon a felületén támadja, amely neki a leggyengébb, tudniillik, hogy a környezetében és a családjában elég pontosan nem tudjuk, hogy ott milyen gazdagodások zajlottak le, és hogy ehhez mi köze van a miniszterelnöknek.
Poloskázás után zebrázás, plusz két idézőjelben vett népszavazás, ugyanis a Tisza is, illetve a Fidesz is ebbe az irányba indult meg. Mi gumicsont, és mi nem az? Miért nem állt bele Magyar Péter a Pride témájába, illetve mit veszít azzal, hogy kizárólag a saját játékszabályai szerint hajlandó játszani, ugyanúgy, ahogy egyébként a Fidesz is. És nyerte egyébként bármit a Fidesz azzal, hogy egy hónappal ezelőtt telibe elindította a kampányt. Ezen a héten vendégünk Dúl Szabolcs, az 5 pontban podcast műsorvezetője. Szia, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
És én azt mondom, csapjunk a közepébe, zebrázzunk. Ugyanis tavaly a Gulyás Ágyú Média fotózott Mészáros Lőrinchez tartozó birtokon zebrákat, 60 puszta közelében, és erre pedig Magyar Péter akaszkodott most rá, és ő egy-egyben összekötötte ezt a kérdést az Orbán család hihetetlen vagyonosodásával, viszont a miniszterelnök visszalőtt egy ránézésre profinak tűnő ellenkampánnyal, egy átkelőhely mellett fotózkodott, aztán írt az állatkertnek, hogy örökbe fogadná egy zebrát. Mi történik, Orbán? Kezdik komolyan venni magyarnak az ilyen kartás tüzeit felé?
Hát már régóta megváltozott a miniszterelnöki kommunikáció, de nem is véletlen egyébként, hogy ezzel a zebrázással kezdjük, mert annyira letarolta így az elmúlt napokban a közösségi médiát, a nyilvánosságot egy ilyen dolog, hogy érdemes is róla egy picit beszélni, és szerintem nagyon jól megmutatja ez a zebrázás, hogy milyen pontokon lehet ketté választani a politikai kommunikációt, így a valóságos politikától. Mert önmagában az, hogy erre az egész zebra történetre mennyit fogunk emlékezni, mi a jelentősége, hát ez függ persze a politikai szereplőktől, de lényegében elhanyagolható ez a dolog. Viszont egy nagyon erős képet égett az emberek fejébe, és hát Magyar Péternek ez is volt a célja, amikor ezt bedobta. Jól mondott, hogy ez nem egy új kép a politikában, mert már tavaly, azt hiszem novemberben ez előkerült. Viszont most Magyar Péter egy nagyon erős képpel akart előjönni, támadni a miniszterelnököt, az ő urizálását, vagyonosodását, és hát azzal, hogy neki ilyen kis házi szafaria lenne, vagy lennének zebrái, ugye ezt így bedobta, előhozta, és hát tényleg lehet látni, hogy erre a Facebook népe az iszonyatosan erősen reagált.
Tudja ezt hatástalanítani Orbán? Szerinted?
Hát ugye az első dolog, hogy az elmúlt 15 évben bármiféle támadást kapott kommunikációs szinten a miniszterelnök, családja, gazdagodása, Tiborca, Mészáros Lőrince és így tovább, akkor általában a miniszterelnöki kommunikációs válasz a hallgatás volt, a félrenézés, nem reagált rá, nem foglalkozott ezzel. Van egy új politikai kommunikációs környezet, ahol az látható, hogy Magyar Péter ezt nagyon jó érzékkel tudja irányítani, és például egy olyan héten a zebrával le tudta tarolni a közösségi médiás érdeklődést, amikor egyébként a valóságban, a politikában van egy hát eléggé kemény korrupciós botrány, ugye a Magyar Nemzeti Bank alapítványairól van szó, és ott nem zebrákról, meg állatkákról van szó, hanem több százmilliárd forintról. Na most érthető módon elég nehéz vizualizálni, és elég nehéz megérteni azt, hogy akkor most éppen milyen céghálókon keresztül, hogyan jutott, milyen alapítványokba, milyen pénz, és egész pontosan ki, milyen néven, férfi vagy női néven adott ezekre utasítást. A zebra viszont egy nagyon könnyen érthető, nagyon könnyen ábrázolható dolog. Na és a miniszterelnök pontosan amiatt, hogy látta, hogy hát ennek hatása van az övéi, a fideszesek is erről beszélnek, vagy hát nagyon nehéz erről nem beszélni. Ezért azt választotta, és ez is egy ilyen bevett politikai kommunikációs módszer, hogy akkor álljunk bele, próbáljunk meg viccet csinálni ebből az egészből. És hát ezt látjuk itt most az elmúlt napokban. Orbán Viktor először kirakta, hogy örökbefogad egy zebrát az állatkertből, ezzel azt sugarva, hogy neki nincsen zebrája, majd utána egy zebránál fotózkodott, ugye kiforgatva vagy kihasználva azt, hogy kétértelmű ennek a szónak a jelentése. Ugye ez inkább egy tűzoltás, tehát gyakorlatilag egy panelt ad a saját táborának, hogy ki lehet nevetni azt, hogyha zebrázik a másik, és ez ugyanolyan módszer Pepitában nagyjából, amikor Magyar Pétert elkezdték támadni azzal, hogy akkor az Európai Parlamentben illetlenül viselkedette, amikor éppen a péniszét igazgatta, vagy sem, ugye erről szólt egy-két napig a kormányzati média. Magyar Péter azt választotta, hogy nem félrenézni kell, hanem ki kell nevetni ezt a dolgot. Na most hát ennek a sikere, és hát itt a politikai kérdés már, hogyha beég viszont az embereknek a fejébe az, hogy Orbán Viktornak lehet zebrája, urizál, tényleg ott 60 pusztán valami fajta olyan uradalmat épít, amely hát eléggé eltér az átlagos magyar életszínvonaltól, ez viszont azért egy veszélyes terep a miniszterelnöknek, úgyhogy Orbán inkább arra megy, hogy valami másról beszéljünk majd.
Picit hadd térjek vissza a jegybankhoz, az tényleg egy bonyolultabb kép, vagy egyszerűen csak elavultabb, hogy Matolcsiék lopnak? Miért nem akaszkodott rá erre Magyar Péter?
Hát ugye itt állításokat még eléggé bizonytalanul lehet tenni, hogy miről van szó. Itt ugye először egy ászjelentés készült, büntető feljelentések lettek, elindul egy büntető eljárás, ki tudja milyen végződéssel.
Ha egyáltalán itt, elindul, és ha egyáltalán lesz
belőle bármi. Hogyha egyáltalán elindul, és ez egy hosszadalmas folyamat, de ami a fő különbség, a vizualitása. A politikai kommunikációban hát már elég régen megjelent persze a vizualitás, de a közösségi média korában, amikor azonnaliságra, azonnali láthatóságra, azonnali figyelemmegragadásra megy minden politikai szereplő, hát elég nehéz egy képet ehhez kirakni, mert...
Hát egy Ferrari Somlai Bálint gyűjteményéből, vagy Matolcsi Ádáméből.
Nyilván, de ezek már régebben is előkerültek. A zebra, mint szimbólum, az sokkal közvetlenebbül el tud érni Orbán Viktorhoz, és Orbán Viktort azon a felületén támadja, amely neki a leggyengébb, tudniillik, hogy a környezetében és a családjában elég pontosan nem tudjuk, hogy ott milyen gazdagodások zajlottak le, és hogy ehhez mi köze van a miniszterelnöknek.
Nagyjából 10 000 milliárd forintos vagyon sejtenek Orbánénak, viszont ezt az adást ezt kedden délelőtt vesszük fel, és itt kibontakozott az orrunk előtt percekkel az adás felvételének kezdete előtt egy újabb magyar Orbán összecsapás képe, miszerint Magyar Péter bejelentette, hogy Budapest harmadik országos egyéni választókerületében el fog indulni 2026-ban az országgyűlési választáson. Ez ugye ugyanaz a körzet, ahol mind magyar, mind pedig Orbán Viktor él. Bele fog szerinted állni ebbe a párharcba a miniszterelnök, vagy kihagyja inkább?
Hát a rövid válaszom, hogy nem fog beleállni, nem lesz egy ilyen egyéni küzdelem. Ugye ez rögtön egy ilyen második példa arra, hogy a politikai kommunikáció mennyire megváltozott, és mi is mielőtt beülünk ide az adásba, meg kell, hogy nézzük Magyar Péternek, de akár Orbán Viktornak is a Facebook oldalát, hogy van-e valamilyen új bejelentés, van-e valamilyen új csoport az anyák közül, akik kapnak valami kedvezményt, és így tovább, és így tovább. De hogy visszatérve erre az egyéni küzdelemre, szerintem két szempontból is vizsgálhatjuk ezt a mostani bejelentést. Az első az az, hogy hát Magyar Péter ugye keresi azokat a pontokat, ahol ő Orbán Viktor kihívójaként tud megnyilvánulni. Valójában a zebrázás is arról szól, hogy ő nem Matolcsi Györgyöt akarja támadni, nem ezt akarja vizualizálni, Orbán a célpontja, ő Orbánnal keresi a küzdelmet, őt hívja ki vitára, vele akarja lejátszani ezt a meccset, hiszen ő akar miniszterelnök lenni. És ennek az egyik lépése, ugye ez az egyéni választókerületi indulás, amelyet bejelentett. Olyan szempontból ez egy nem rizikós bejelentés, hogy Budapesten az összes kutatás szerint, az összes eredmény szerint azért az ellenzék az tarolni fog 2026-ban. Itt nagy valószínűség ebben a választókerületben is egy eléggé erős Tisza győzelem tud kinézni, tehát Magyar Péter arra számít, hogy itt egy hazai pályán van, ugye ez a 12. kerület, amely korábban azért egy fideszes bázisnak volt mondható.
Hát hallja, Pokorni Zoltán uralta nagyon sokáig polgármesterként.
De éppen tavaly 2024-ben a Fidesz nem hogy elvesztette ezt a kerületet, hanem egy óriási vereséget mért rájuk a kutyapárt, ugye kutyapártos polgármester lett Kovács Gergely társelnök, és az összes egyéni választókerületben az ellenzéknek sikerült győznie. Tehát Magyar Péter tulajdonképpen egy olyan választókerületbe jelentkezett be, amelyben győzelmi esélyei vannak, ugye arra számít, hogy jövőre a régi ellenzéknek a képviselői kevés vizet fognak zavarni ahhoz képest, hogy amennyit korábban gondoltunk, mert a Tisza az el fogja vinni ezeket a szavazatokat egyéniben is, de most ne menjünk bele ebbe a topikba, és ezért Magyar Péter próbálja ugye Orbán Viktort behúzni ebbe, majd mivel feltehetően nemet fog mondani Orbán Viktor erre, vagy nem is fog reagálni, ezzel ugye rásütheti a gyávasság bélyegét. De itt egy lábjegyzetet azért tegyünk, hogy az, hogy miniszterelnök jelöltek, pártelnökök, országos politikusok kevésbé vállalkoznak arra, hogy egyéni választókerületben induljanak, ez nem valami fajta megfutamodás minden esetben, hanem arról van szó, hogy egy országos kampánynál nyilván egy miniszterelnök jelöltre, de akár egy alelnökre, egy miniszterre hárulnak olyan feladatok, hogy ez tulajdonképpen ellehetetleníti azt, hogy egy saját választókörzetben kampányt folytasson.
Tehát azért, ja, hogy annyival több lesz a munkájuk országos szinten.
Hát arra gondoljunk, hogy egy választókerület most már azért 80 ezer fős lett, nagyon sok vidéki választókerületben több tucatnyi falvat foglal magában, és ezeket időben, hogyha valaki tisztességgel végig akarja kampányolni, akár csak végigjárni, különböző rendezvényeket, fórumokat, beszélgetéseket lefolytatni, a saját kampánycsapatával együtt lenni, az mind-mind olyan idő, ami elveszi az időt az országos politizálástól. Tehát Magyar Péternél is azért meg lesz ez a fajta kockázat, hogy gyaníthatóan 2026-os kampányban időben nagyon keveset fog tartózkodni ott a 12. kerületben, mert országot fog járni, és az ország minél több településére próbál eljutni, de abból a szempontból ez lényegtelen, hogy nem azért fognak rászavazni, erre számít, mert hogy ő majd egyéni képviselőként ki fog járni valamit, hanem mert a Tisza áradását ugye ott ő jeleníti meg. Tehát ez az egyik szempont, amit ezzel kapcsolatban érdemes nézni. Van akkor egy másik fele ennek az érmének, mint mindennek, az pedig az, hogy hát kik lesznek az egyéni jelöltjei a Tiszának, és ez hogyan fog eldőlni, című kérdéskör. Először ugye tavaly nyáron jelentette be Magyar Péter, hogy a 106 jelöltet majd ősszel jelenti be, igen. Majd ősszel ugye kiderült, hogy elindul egyfajta ilyen belső jelentkezés, casting folyamat, és igen. Casting, és szavazás, és majd tavasszal jelenti be egy csomagba. Még annyit megtudtunk, háttérben is mentek erről a pletykák, de azt hiszem volt bejelentés is erről, hogy majd tavasszal egy csomagban választókerületenként lesz több jelölt, 3-5 jelöltet hallottam, és közülük fogják majd a Tisza-szigetek megszavazni belül, mint egy hogy előválasztásként, igen, hogy igen. Ki legyen majd a végső jelölt. Na most hát itt ebben a forgatókönyvben némi eltérés mutatkozik, hogyha Magyar Péter hirtelen bejelentkezett ebbe a választókerületbe, és bár odaírta a posztjában, hogy majd ha a Tisza-szigetek erre érdemesnek tartják, de hát itt nem arról van szó, hogy az összes 106 választókerülettel egy csomagban ő is akkor elindult, bejelentkezett, és megtörténik ez a fajta belső demokratikus szavazás, hanem most azt látjuk, hogyha ránézünk a választási térképre, hogy a 106 választókerület közül egy pipa, akkor tudjuk majd azt, hogy ott Magyar Péter indul, és akkor most 105 kérdőjel megmaradt. Szóval itt valójában ez a bejelentés, hogy ő egyéni választókerületben elindul, ez politikailag logikus és hasznos. Ennek az időzítése körül nekem vannak kérdőjelek, mert hogy hát várjuk azért a többi jelöltet.
Egy picit térjünk át a Fideszre, mert nagyon sok minden történt, gyakorlatilag elkezdték a kampányt. Most egy hónap alatt, ezt az egy hónapot Orbán Viktor évértékelő beszédétől értem, átnyomták a Pride-nak a betiltását, várható egy kábítószerekkel kapcsolatos jogszabályi keményítés, elindítottak egy ilyen idézőjeles népszavazást Ukrajnáról, erről még fogunk beszélni. Van szó az állampolgárság felfüggesztéséről, viszont most arra kérlek, hogy egy picit szállazzuk ezt szét. Miért és miért most akaszkodott rá a Fidesz szerinted a Pride-ra ennyire radikálisan, hogy gyakorlatilag bemondták, hogy nem lehet Pride-ot tartani?
Ugye először a nagy képet nézzük, és akkor utána ígérem, hogy rátérünk erre a Pride-ra. A nagy kép az az, hogy ugye Magyar Péter teljesen megváltoztatta egyrészt az erőviszonyokat, de amit még látványosabban megváltoztatott, az a fajta napirendulalási, tematizálási valóság, ha lehet ilyet mondani, amelyet a Fidesz 15 évig uralt. Tehát a Fidesz 15 évig irányította, hogy mikről legyen szó, kinek milyen véleménye legyen, ő húzta meg az árkokat. És év végére, decemberre, illetve januárra eljutottunk oda, hogy Magyar Péter egy teljes pályás letámadásban volt, és abszolút ő határozta meg a napirendet, ő tulajdonképpen minden egyes cselekvésével, Facebook posztjával megtematizálta a közéletet. Igen. Ezt én valahol úgy jellemeztem, vagy úgy írtam a hírlevelembe, hogy úgy képzeljük el, hogy van egy foci meccs, ahol az egyik csapat az teljes pályás letámadásban van, és a másik csapatból, ugye ez a Fidesz csapat egy ilyen védekező, reagáló üzemmódban van, úgy, hogy a csapatkapitánya az éppen valahol Indiában tuktukozik.
És közben kapják a gólokat.
És kapják a gólokat, és valójában mindenki azt várta, hogy visszatérjen a csapatkapitány, Orbán Viktor, és erősen bedurrantsa ezt az évet, és térjen vissza a belpolitikába, és mondjon erőseket, és vegye vissza ezt a kezdeményezést, és legyen támadójáték, legyenek gólok. Ennek az első lépése volt ez az évértékelő. Tehát ez a nagy kép, hogy Orbán Viktornak olyan dolgokat kellett mondani a belpolitikába, mert külpolitikáról addig is beszélt, ugye itt a Trump-féle politika és kommunikáció az nagyon is jelen volt, de belpolitikáról nagyon nem beszélt. És csupa olyan bejelentése volt ezen az évértékelőn, hogy nagyjából ez egy évre is elég lett volna annyi ígéret, annyi alkotmánymódosítási ígéret, annyi ellenfélbe szállt bele, hogy hát tényleg csak kapkodtuk a fejünket, és elkezdtük így szálazni a következő hetekben. Ennek az egyik eleme, és talán az egyik ilyen legnagyobb visszhangot kiváltó eleme az az volt, hogy még az évértékelőn csak így összekacsintva a táborával azt üzente, hogy itt ne bajlódjanak a Pride szervezői, majd ez nagyon gyorsan eljutott a törvényhozás asztaláig, és ugye villámgyorsan a gyülekezési törvénynek a korlátozását keresztül verték. Ezzel kapcsolatban nekem ugye az a meglátásom, és én bevezettem ugye hírlevelemben is egy új fogalmat, a termékeny konfliktus fogalmát. Ugyanis Orbán Viktornak az volt a célja, és az évértékelőjét is ez meghatározta, és a tavasznak a politikáját és kommunikációját is úgy építette fel, hogy olyan konfliktusokat generáljon, amely neki kedvező, amely a saját táborát egyben tartja, megerősíti, mozgósítja, aktivizálja, ellenben az ellenfél táborát azt megosztja, vitára kényszeríti, és hát elindít egy olyasfajta erodálódást az ellenzéki oldalon, amely nyilvánvalóan a Fidesznek hasznos.
De most erre a Pride tökéletes lévén Magyar Péter erre nem reagált, és kikérte magának, hogy gumicsontról van szó, miközben a belvárosi értelmiségnek egy jelentős része megtüntet, és megjelentek olyan ellenzéki erők, akiket eltűnni véltünk látni, tehát például Momentum vagy Hatházi Ákos.
Meg is jelent ugye a termékeny konfliktus. Igen. A Fidesz az egységes ebben a kérdésben. Az ellenzék az, hogy hogy reagáljon erre, milyen politikai eszközökkel, milyen kommunikációval, mennyire vegye ezt komolyan, mennyire gumicsontnak tartsa, vagy és legyincsen rá, vagy igenis menjen ki a hídra hidat foglalni, meg füstgyertyázni. Ez egy ellenzéki vita lett. És hát Orbán Viktornak ez a nagyon is termékeny konfliktus, mert így nem a gazdaságról kell beszélni, nem az inflációról kell beszélni, nem az ár és stopnak a hatásairól kell beszélni, hanem van egy olyan téma, ahol az ellenzék a régi mintázat alapján el van magával, és azon nyüglődik, ha lehet ilyen szót használni, hogy akkor most mi a helyes lépés. Tehát a termékeny konfliktus, az szerintem azért egy nagyon fontos része most a Fidesz politikájának, és a következő egy évben is az én jóslatom szerint nagyon sok ilyen termékeny konfliktus előállítása lesz, mert Orbánnak az az érdeke, hogy olyan meccseket játszon le Magyar Péterrel, ahol az ő csapata egységes, Magyar Péter csapata viszont megosztott. Uh-huh. Orbánnak nagyon rossz az a konfliktus, hogyha arról van szó, hogy hát mennyivel emelkedik a tej, a vaj, meg a tejfölára, hogy akkor melyik boltokban a tejfölkorlátozás hogy működik, hogy az ár és stop az milyen újabb inflációt generál, vagy ahhoz képest, hogy valami olcsóbb lesz, mi lesz drágább, hogy majd kell-e új intézkedés az ársapkát bevezetni, nem sorolom ezt a dolgot. Tehát mindez a vita, ez tulajdonképpen beszorult így a gazdasági elemzőknek a kis világába, a gazdasági gazdaságrovatoknak ugye így a hátsó felére, mert volt egy olyan kérdés, egy olyan termékeny konfliktus, ami az identitást érintette, ami arról szólt, hogy hát akkor a Pride, ami eddig engedélyezett volt, az most nem lesz engedélyezett, meg kell tartani, el kell menni, milyen erősen kell reagálni, Magyar Péternek ott van-e a helye, hogy mondhat ilyet, hogy gumicsont, és így tovább, és így tovább.
Picit bocsás, meg nézzük meg ezt Magyar Péter szemszögéből. Miért nem állt bele? Szerinted védhető morálisan, vagy akár politikai részről az az álláspont, amit ő ezzel kapcsolatban képvisel, hogy ez gumicsont, és hogy ezzel nem lehet foglalkozni?
Ugye Magyar Péter felismerte ennek a termékeny, az Orbán számára termékeny konfliktusnak a jelenlétét, és azt, hogy csupa ilyen dolgot dob be a Fidesz a köztudatba. Ilyen termékeny konfliktusnak, hogy még példát mondjak, ilyen a szuverenitás kérdés, a külföldi beavatkozás kérdése is például, mert itt is egy olyan konfliktus szeretne lejátszani Orbán Viktor Magyar Péterrel, hogy álljon csak bele abba, hogy Magyar Péter a külföldiek, a brüsszeliták, a beavatkozók érdekeit védik, míg ugye Orbán tábora a nemzetet és a hazát védi és képviseli. Na de visszatérve, hogy Magyar Péter szempontjából hogy néz ki. Ugye ő felismerte ennek a Pride betiltásnak a termékeny konfliktus jellegét, és felismerte azt, hogy ha ő beleáll ebbe, és élére áll ennek a tiltakozásnak, azzal hát hány szavazót tud nyerni és veszíteni. De ezt a képletet el kell végezni így a választások felé közeledve. Ugye a Pride betiltásnak három szintje van, vagy három dimenziója van. Lehet értelmezni jogilag, politikailag és morális szempontból. Ezek a dimenziók jól elkülöníthetőek, de nyilvánvalóan hatnak egymásra. És az ellenzékben igazából arról alakult ki egy vita, egy belső vita, hogy akkor ezt most morális vagy politikai szempontból értelmezzük. És míg a régi ellenzéknek a pártjai, Momentum, Hatházi Ákos, egyértelműen morális szinten kezdte ezt értelmezni, és azt mondta, hogy tűrhetetlen az, hogy dehumanizálnak embereket ebben az országban, kipécéznek, hogy betiltanak, elveszik tőlük a szabadságjogot, Oroszország felé megy ez az egész történet, és így tovább. És morális szempontból ezek mind-mind védhető állítások, csak kérdés az, hogy politikailag, ugye mi az, kinek mit térül meg?
Hát nekik megtérülhet, hogyha ezen belovagolnak a parlamentbe.
És itt jön az, hogy az ő szempontjukból, az ő politikai dimenziójukban ez egy esély arra, hogy oké, akkor tudok képviselni pár százaléknyi olyan embert, akinek ez fontos, aki identitás alapon dönt egy választáson, aki azt mondja, hogy még a kormányváltást, Orbán leváltását is felülírja az, hogy a morális elkötelezettségünkért, az értékekért kiálljunk, és azt mondja a Momentum, hogy belekapaszkodik ebbe, hogy akkor most tövégnyomja a liberális lemezt, és akkor ő megpróbál ezen a témakörön egyszerűen így felszínen maradni, és valahogy így a parlamentbe jutás felé evickélni. Az ő szempontjukból ez egy teljesen racionális döntés. De az, hogy ez egybeesik a Fidesz érdekével, hiszen a Fidesz azt szeretné, hogy virágozzon minél több virág az ellenzéki oldalon, és a Tiszáról szakítsanak le ezek a pártok értékes szavazókat, ez rögtön szembeállította nyilván a Tiszát és a régi ellenzéket. Na és Magyar Péter tehát egyrészt el akarta azt kerülni, hogy ebben a konfliktusban, ebben a meccsben ő úgy szálljon bele, hogy vagy a régi ellenzékkel akkor összefog, és a Pride élén menetel, és akkor magára veszi a brüsszelita gender lobbista bélyegét, amiről már kiderült, hogy nem nagyon lehet ugye választást nyerni ezzel, vagy pedig, és ezt választotta, hogy ő ezt a konfliktust megpróbálja arrébb tolni, és a saját témáiról beszélni.
De semlegesíteni a saját témáival, ahogy én értem, egyelőre nem nagyon tudja. Tehát a Pride-nak a betiltásáról szóló diskurzus az él, annak ellenére, hogy Magyar Péter saját témái is megvannak.
Hát előtte. Azért pont a zebrázás az erőteljesen elnyomta ezt a diskurzust. Tehát gondoljunk arra, hogy ha egy héttel ezelőtt ülünk itt, akkor még egészen biztosan sokkal többet beszélünk arról, hogy a Pride-dal mi lesz, hogy ki kell mennie Magyar Péternek. Most nem a Pride-dal kezdtük, hanem a zebrázással kezdtük, meg azzal kezdtük, hogy Magyar Péter mit jelent be. Tehát valójában Magyar Péternek az az érdeke, hogy ezeken a termékeny konfliktusokon úgy legyen túl, hogy a saját szavazóinak ezt elmagyarázza, hogy tudom, értem azt, hogy mit gondoltak erről, de a nagyobb cél érdekében most előre kell menni, mert hogy az a helyzet, hogy ha a Magyar Péter politikailag ezt kielemzi, azt, hogy milyen választói csoportokhoz kell szólnia, akkor azt találja, hogy csupa olyan választói csoportnál van elmaradása, akit a Pride kérdése kevésbé érint meg. Tehát a Pride iránti elkötelezettség, vagy a Pride-ot fontosnak tartok, nyilván nagyvárosiak, fiatalabbak, azok, akik Budapesten élnek, és így tovább. De most ezekben a választói csoportokban sokkal erősebb Magyar Péter, mint a Fidesz, és hát tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ezek a szavazók nagyrészt megvannak akkor is, hogyha nem megy ki a Pride-ra. Viszont a falvakban élők, azok azok a választói csoportok, akiket kevésbé érdekel ez az egész kérdés, és sokkal jobban érdekli az, hogy mennyibe kerül a tej vagy a tejföl, nekik őket elriaszthatja az, hogyha Magyar Péter erről beszél, és belemegy ebbe az identitás harcba.
Világos. Hadd nyissak így gyorsan egy zárójelet, nem mintha aggódnék értük, de mi a helyzet a mi hazánkkal? Mert hogy akár a Pride betiltása, akár mondjuk, amit szintén bedobott a Fidesz a készpénz használat alkotmányos védelme, mert nem igazán világos, hogy kifenyegetné ezt, zárójelbe zárva, de hogy ezek mind olyan témák, amik az övék. Hogy mi történik most a mi hazánk környékén, hogy szépen lassan felzabálja őket a Fidesz?
Ezt nem tudjuk, hogy felzabálja, ugye több hónapnyi felmérést azért
érdemes lesz látni.
Témáit egészen biztosan elveszi. Ennek az évértékelőnek, amit említettünk, volt egy másik nagyon fontos újdonsága is. Nem csak a termékeny konfliktusoknak a bevezetése és elhintése, hanem ezzel párhuzamosan azt ismerte fel a Fidesz, hogy a politikai térben a Fidesz és a Tisza mellett van még egy harmadik tényező, ez pedig a mi hazánk. A régi ellenzék pártjai nagyrészt el fognak tűnni jövőre, lehet ilyen termékeny konfliktusokra természetesen használni, de a mi hazánk az összes kutatás szerint úgy tűnik, hogy be fog jutni a parlamentbe, és a több százezres szavazó táborával jelen van.
Igen.
Na most a Fidesznek nyilvánvalóan az az elsődleges célja, hogy maximálja a saját szavazatát. Tehát amikor felvetődnek ilyen kérdések, hogy már Orbán Viktor a mi hazánkkal való koalíciót készíti.
Hát erről konkrétan Magyar Péter beszélt.
Hát nyilvánvaló módon Orbán Viktor nem szeretne koalíciót senkivel, neki nem a mi hazánknak a szavazatai, hanem a mi hazánknak a szavazói kellenek. És ezért Orbán Viktor elkezdett hozzájuk beszélni.
Van átjárás a két tábor között? Mert ahogy mi érzékeljük a mi hazánknak, ettől függetlenül, hogy jobboldaliak vagy szélső jobboldaliak, ellenzéki szavazói vannak.
Hát így van, és az összes kutatásból az látszik, hogy a mi hazánk tábora az alapvetően ellenzéki, hiszen hogyha kormánypárti lenne, akkor a Fideszben lennének. Viszont, hogyha elhelyezzük őket azon a skálán, hogy értékrendben kihez állnak közel, a Fidesz-Tisza skálán kihez állnak közel, akkor ott az látható, hogy van egy része, akinek a másodlagos pártpreferenciája fideszes, egy másik része pedig lehet, hogy leszavaz a Tiszához. Uh-huh. És itt jön egy nagyon fontos része ennek a történetnek, az pedig az, hogy 2026-ban, ezt jól tudjuk, mi is beszéltük, szerintem már az egyéni választókerületekben fognak eldőlni a választások, és az, hogy az egyes egyéni választókerületekben az az 5-6-7 százaléknyi mi hazánk szavazó, aki listán le fog szavazni a mi hazánkra, mert elkötelezett a párt iránt, viszont tudja azt, hogy az ő egyéni jelöltjének nincs esélye nyerni, az kulcskérdés, hogy kire fog x-elni egyéniben. A Fidesz akarja inkább segíteni, vagy a Tiszát szeretné inkább segíteni. Nagyon sok választókerületben a mi hazánk szavazókon fog múlni a végeredmény és az, hogy kihez megy a mandátum. És elkerülhetetlen az, hogy Orbán Viktor után majd Magyar Péter is valahogy szóljon ezekhez a szavazókhoz, és a mi hazánknak azokat a ellenzéki érzelmű szavazóit megnyerje, akik hajlandóak a Tiszára szavazni. Tehát a mi hazánk az ilyen szempontból 2026-ban nagyon sok egyéni választókerületben mérlegnyelve funkciót tölthet be. És Orbán Viktor elindította ezt a projektjét, ha lehet azt mondani, hogy igenis szól a mi hazánk szavazóihoz, azzal, hogy a készpénz használatot most beírta az alkotmányba, azzal, hogy a Pride-ot betiltja, azzal, hogy az alkotmányba beírja, hogy férfi, hogy nő lehet az ember, és így tovább, és így tovább. És hát még egy ugye ilyen kommunikációs eszköz van erre, hogy amikor felosztja a Fidesz azt, hogy vannak ugye a háborúpártiak, meg a békepártiak, akkor azért a mi hazánkot a jó oldalra, ugye az ő saját oldalukra sorolja.
Népszavazás. Két kezdeményezés fut egymással párhuzamosan, és nem győzöm integetni ezt az idézőjelet, ugyanis nem hagyományos népszavazásokról van szó, nem a Nemzeti Választási Irodán keresztül futnak ezek. De szedjük szét, megint kezdjük a Fideszével, ott a kérdés az egész konkrétan úgy szól, hogy támogatja ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen, igen vagy nem. Szerinted miért kellett a Fidesznek most ezzel, elnézést az erős kifejezésért, de belerúgnia Ukrajnába? Miért jön elő megint ez a téma?
Ez is egy termékeny konfliktus. Tehát ha a kutatásokat nézzük, akkor a társadalomnak a többsége amellett van, hogy ne legyen Ukrajna az Európai Unió tagja. Tehát ez egy olyan vita, ahol Orbán Viktor ebben a pozícióban többségben van. Van még egy jellemzője az Ukrajna kérdésnek, és ezért nevezem termékeny konfliktusnak. A Fidesz tábora szinte teljesen egységes ebben, hogy elutasítja az ukrajnai csatlakozást. Az ellenzék tábora megosztott ebben a kérdésben. És nem csak a pártok, az, hogy ugye a DK egyértelműen amellett van, hogy de ezt napirenden kell tartani, és igenis Európával kell menni ebben a kérdésben. Magyar Péter lebegtet, vagy legalábbis azt mondja, hogy ennek nincsen realitása, és ez egy figyelemelterelés, de szavazói szinten, és ez látszik a kutatásokból, megosztottak az emberek, és amikor egy empirikus bizonyíték, amikor Magyar Péter a március 15-i beszédében felsorolta a szavazási kérdéseit, ugye ott mindegyikre kórusban a Tisza tábor hangos igeneket harsogott, és amikor ezt a plusz egyedik kérdést Magyar Péter bedobta, ugyanis ő is nyilván napirendre vette az Ukrajna csatlakozását, akkor igen hallatszódott, de azért kevésbé
én halkan,
és
a
még talán a nem is kivehető volt. Az a lényeg, hogy ott nem tudtuk kivenni, hogy a Népszava az mit mond ebben a kérdésben. Tehát ez egy termékeny konfliktus, vagyis Orbán Viktornak akkor érdeke ezt napirenden tartani. De nagyon fontos az időrendje ezeknek a népszavazási vagy ilyen informális népszavazási kezdeményezéseknek, ugyanis a kezdeményező Magyar Péter volt. Ő volt az, aki már februárban bejelentette azt, hogy március 15-én elindítja, vagy meghirdeti ezt az országos akcióját, és megélhetési kérdésekben elindul a népszavazás. Emlékszem, hogy akkor azok a fideszes forrásaim, akikkel itt tartom a kapcsolatot, azok így erről beszéltek, kérdezgettek, mik lesznek a kérdések, hogy gondolja, mi lesz ezzel az egésszel. A Fidesz tisztában volt azzal, hogy ha nem tesz valamit, akkor Magyar Péter egész tavaszra leuralja az utcát. Elkezdi gyűjteni az aláírásokat, értékes adatokhoz jut, uralni fogja a közbeszédet, megélhetési kérdésekkel tud tematizálni. Ezt a módszert a Fidesz találta ki először, tehát a Nemzeti Konzultációnak az intézménye, az már megjelent egyébként a 2000-es évek közepén a Fidesz eszköztárában.
És ez konkrétan erről szól, ez.
Abszolút, tehát amikor Bozsgai Imrével meg Kudlik Júliával járta Orbán Viktor az országot, az nyilvánvalóan ilyen célokat szolgált, mint amit most Magyar Péter is szeretne. Ezért a Fidesznek ki kellett valamilyen olyan akciót találnia, amely reagál erre az egészre, nem engedheti át az utcát, a tematizációt Magyar Péternek, és így aztán lett ez a népszavazási kezdeményezés, ami annyiban különbözik a nemzeti konzultációktól, hogy itt nem egy témában nagyon sok kérdést kapnak a választók ilyen elég erőteljesen irányítva, hogy mi a helyes válasz, hanem egy ilyen népszavazási szavazólaphoz hasonló papírt fognak
osztogatni. Csak a formulát segíts kérlek nekem megérteni, hogy miért nem, és ez a kérdésem, ez a Fideszre is és a Tiszára is megáll, miért nem egy hagyományos népszavazási kezdeményezés keretein belül vitték véget? A két legnagyobb magyarországi pártról van szó, kizártnak tartom, hogy a 200 ezer ajánlás vagy aláírás, ami ennek a kezdeményezésnek az elindításához kell, az ne lett volna meg nekik simán.
Az alkotmányjogi válaszom erre, és nem akarom a jogi tanulmányaimból elővenni, nem terhelem ezzel a nézőket, hallgatókat, de a népszavazásnak az intézményét a Fidesz azért erőteljesen kiüresítette a különböző módosításokkal itt az elmúlt években. Tehát leegyszerűsítve arról van szó, hogy ugye a népszavazás az arról szól alkotmányjogi szempontból, hogy a nép a hatalmát az közvetve képviselők útján gyakorolja, de a népszavazással visszaveszi és közvetlenül állást foglal egy kérdésben. Na most azáltal, hogy nagyon bonyolult lett egy népszavazást elindítani, azáltal, hogy gyakorlatilag már több kérdésben nem lehet népszavazást tartani, mint amennyiben igen, nem is ment keresztül nagyon állampolgár vagy ellenzéki párt által kezdeményezett népszavazása az elmúlt években. Ebből aztán az lett, hogy hát a pártok azok más alternatív dolgokat kezdenek keresni.
Na de arra. A Fidesz?
A Fidesz az pedig pontosan amiatt, hogy ez nem egy politikai tervezés része volt, hogy ezzel a tavaszon majd Ukrajnáról szavaz az ország, ezért hát reagált így Magyar Péternek a bejelentésére, mert a Fidesz, hogyha elindít egy ilyen népszavazási kezdeményezést, akkor amíg a határidők letelnek, keresztül mennek, megtámadja a kúria és így tovább, addig időben ez nagyon távol kerül attól, hogy Magyar Péter már régen örömódát zengett a saját népszavazásáról. Tehát szerintem a kulcsa ennek az, hogy a Fidesznek kellett valamilyen akcióbeli választ adni a Magyar Péternek a népszavazási kezdeményezésére. És a másik része ennek, hogy hát itt azért nem arról van szó, vagy nem olyan kérdésekről van szó, amiben az a lényege a szereplőknek, hogy legyen egy jogi kötőerő, uh-huh. hanem ezek sokkal inkább olyan politikai kérdések, ahol szeretnék, hogyha erről lenne valamilyen visszaigazolás, valamilyen támogatás. Hát Magyar Péter csupa olyan kérdést tett fel, ami szerinte a leginkább izgatja az embereket, uh-huh. viszont egészen biztosan, hogy nem megy keresztül jogi szempontból mondjuk a Nemzeti Választási Bizottságon. Tehát itt a költségvetést érintő kérdésről, olyan kérdésekről, amelyek benne vannak az alaptörvényben, nem lehet szavazni, márpedig itt a miniszterelnök ciklusától kezdve EU-tagságon át a különböző SZIA csökkentési költségvetést érintő kérdésekig rengeteg olyan szerepel, hogy ezt jogilag nem sikerült volna keresztülvinni.
Magyar viszont egy hétfői sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy akármi is lesz ennek a azt hiszem, hogy nemzeti hang, vagy nemzet hangja. Hogy akármi is lesz a nemzet hangjának a végeredményre, azt magára jogilag kötelező érvényűnek tekintés az ő kormányára, vagy az ő kormány ezen szerint fog eljárni. Miért? Tehát, hogy el tudjuk azt a szenáriót képzelni, hogy mondjuk ezen az jön ki, hogy Ukrajnát a magyarok nem akarják az Európai Unióban, hogy akkor ugyanazt az álláspontot vigye végig az EP-ben, mint amit jelenleg Orbán Viktor és a Fidesz csinál.
Ugye az Ukrajna kérdést, hogy politikailag hasznos volt-e a saját népszavazásában is meghirdetni, ez vitatárgya lehet, mert az első és legfontosabb következménye ennek a szavazásnak az az lesz, hogy összetudjuk hasonlítani, hogy mit mondanak Orbán Viktor népszavazásán erről a kérdésről, a másik pedig, hogy mit mondanak majd a Tisza népszavazásán egyetlen, hogy mennyien vesznek részt, mi lesz így az igen-nemek aránya. Hát ugye a többi kérdésnél azért nagyjából csak az a kérdés, hogy 90%-kal vagy mennyivel fog nyerni ez a dolog, de azért ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy vannak itt azért olyan kérdések, amelyek régi ellenzéki vitákat döntenek el, például az egykulcsos SZIA. Tehát itt az ellenzéki pártoknál és az ellenzéki gazdasági szakértőknél azért egy nagyon nagy vita volt itt az elmúlt években, hogy progresszív több kulcsos adózás, vagy egy kulcsos adó kell.
És sose sikerült lezárni ezt a témát.
Sose sikerült, de ugye teljesen más társadalompolitika indokolja egyiket vagy másikat. Na most itt Magyar Péter úgy akarja ezt a dolgot lezárni, hogyha a nép hangja, vagy nemzet hangja megszavazza az egykulcsos SZIA-t, ráadásul 9%-ra, akkor ez el van döntve, ehhez kell tartania magát. Na most az Ukrajna kérdésnél ott is ki fog jönni egy eredmény, és hát Magyar Péter nem nagyon tehet mást, mint azt képviselni, mint ami annak a többsége lesz, de ha kirajzolódik az a fajta megosztottság ebben a kérdésben, hogy tudnélik értékelhető számú lesz, aki mondjuk azt mondja, hogy Európai Unió többi tagállamával kell ebben a kérdésben tartani, és Ukrajna csatlakozását támogatja, akkor rögtön megint belehelyezkedünk ennek a termékeny konfliktusnak a territóriumára, azaz megint egy ellenzéki megosztottság lesz egy kérdésben, és megint egy olyan dolog vetődik fel, amely Magyar Péternek egyáltalán nem hasznos.
Tehát hogy akkor miért merül fel egyáltalán, hogy belerak egy ilyen kérdést, amiben nem egyértelmű, hogy az ő szavazói mit gondolnak? Ez neki hol jó? Hol tud ő ebből profitálni?
Ugye ez egy nagyon hirtelen döntése volt, amikor Orbán Viktor meghirdette a saját népszavazását, akkor Magyar Péter órákon belül bejelentette, hogy hogy megspóroljuk ezt a fajta kormányzati szavazást, akkor ő is meghirdeti ezt a dolgot.
Ettől még megspórolni nem fogja, de
Itt azt hiszem, hogy az motiválhatta ebben, hogy mivel a kormánynak érdeke lesz fenntartani erről a közbeszédet Ukrajna csatlakozásáról, és mivel napirenden lesz, mert az Európai Unióban ez napirendi kérdés, Magyar Péter előbb-utóbb nem tudja elkerülni, hogy mondjon valamit, és így, ha lesz egy eredménye ennek a nemzet hangjának, akkor az ott megmutatott eredmény mögé be tud bújni, hogy ő ezt a álláspontot képviseli.
Még egy kérdésébe hadd kössek bele. Konkrétan van egy arról szóló kérdés, amely együtt szavaztat az Európai Uniós, illetve a NATO tagságáról Magyarországnak. Miért kell ilyesféle kérdéseket kinyitni, szerinted?
Ez viszont ugye egy olyan konfliktus, ha lehet itt mondani, ami Magyar Péter számára lenne termékeny, mert hogy ott többség van a teljes társadalomban, az EU-tagság és a NATO-tagság mögött is, és a termékeny konfliktus most eddig a Fidesz szempontjából használtam, de hogyha Magyar Péter szempontjából nézzük, akkor bizony neki is érdekében áll olyan termékeny konfliktusokat keresni, ami az ellenzéki tábort egyesíti, a Fidesz táborát megosztja. És az EU-tagság az egy éppen ilyen kérdés, ami mögé az ellenzék teljesen fel tud sorakozni, ugye az Európa pártiság az az ellenzék számára, még a régi ellenzék számára is egy olyan topik volt, egy olyan jellemző volt, amelyhez tudtak a szavazók viszonyulni, és ezt értékelni tudták.
Tehát közös pont a Jobbikos és a DK-s között gyakorlatilag.
Igen, és a Fidesz táborán belül többsége van a mérések alapján az EU-tagságnak, de a megosztottság azért azt ott érzékelhető. Egy elég nagy része a Fidesz táborának azért már nem olyan biztos ebben az EU-tagságban. És amikor Lázár János például március 15-én, mit ugye a két pártvezető árnyékában bedobja, hogy itt az ideje visszavenni az átadott szuverenitásunkat az Európai Uniótól, akkor ő a Fidesz táborán belül ennek a rétegnek beszél, aki szkeptikusabb az EU-tagsággal kapcsolatban. Tehát visszaugorva Magyar Péter céljaira, hogy bizony, a termékeny konfliktus az nem csak Orbán Viktorhoz köthető, hanem bizony Magyar Péter is keresett ilyen termékeny konfliktusokat, és akkor jár el sikerrel, hogyha például az Ukrajna tagság helyett ezt tudná napirendre tenni, hogy a 2026-os választás az nem az ukrán EU-tagságról szól, hanem Magyarország EU-tagságáról.
Hadd idézzek egy Gyurcsány Ferenctől, őtőle még ebben a műsorban szerintem amúgy sem idéztem soha. Varjú Laci DK-sként nyert, de Magyarországnak hozta a reményt vissza Európába. Ugye a hétvégén volt két időközi választás is, az egyik országgyűlési, ezt Varjú László amúgy jogerősen elítélt DK-s képviselő nyerte meg, a másik pedig Orosházán egy önkormányzati időközi volt, ott szintén egy olyan ellenzéki jelölt nyert, aki amúgy nem Tiszás. Most akkor mi a helyzet? Tehát azt látjuk, hogy a Momentum az szépen lassan éledezik, hogy Hatházi Ákos ki tud vinni embereket az utcára. Mi történik most a Magyar Péteren kívüli ellenzéki világban? Mégse haltak meg? Köszi.
Gratulálok a híres elsőzéshez, akkor Gyurcsány Ferencet idéztél. A régi ellenzék a most vasárnapi időközi választásokon ugye abban a szerencsésebb helyzetben volt, egész pontosan a DK, hogy a Tisza nem indult az újpesti választáson, illetve a Kutyapárt sem indult, tehát ők sem voltak ott, hogy meg tudják osztani az ellenzéki szavazatokat. A két választás, tehát az újpesti meg az orosházi egy picit más, úgyhogy érdemes különkezelni. Az újpesti időközi az egy papírforma volt, tehát ott ez a választókerület Újpestet és Angyalföld egy részét fedi le, itt az ellenzéki szavazók többségben vannak, ez egy ellenzéki bástyának tekinthető. Az volt a kérdés, hogy Varjú László mennyire tudja az ellenzéki törzstábort, az Orbán ellenes szavazókat mozgósítani, és milyen arányban tudja legyőzni azt a Fideszt, aki pedig azért komoly energiát és pénzt nem tett ebbe a választásba, és valójában tisztában voltak azzal, hogy itt nem a Fidesz az esélyes.
Viszont felbrendeltek egy új jelöltet, tehát nem Winter Mantel Zsolt, a korábbi polgármester indult, hanem Renge Zsolt, egy totálisan új arc, és őt a nulláról építették fel jelöltnek. Ilyen, amikor a Fidesz nem foglalkozik egy választókerülettel?
Hát azt onnan tudjuk mindig lemérni, hogy mennyire foglalkoznak, hogy mondjuk így a kormányzati médiában mekkora súlyt kap az egész, hogy a párt vezetői Orbán Viktor például elmegy az adott helyszínre kampányolni. Hát a dombovári időközén azért láthattuk, hogy Kövér László is megfordult talán többször is a választókerületben. Orbán Viktor a Facebook oldalán éltette a dombovári fideszes győztest. Tehát, hogy az nyilvánvaló módon a Fidesznek egy fontos választás volt. Ez kevésbé volt fontos, és igazából eltelt 2-3 nap, és a Fidesz sajtója, nyilvánossága erről nagyon nem beszél, mivel ugye a Tiszának sem érdeke, ez sem beszél, egyedül ugye Gyurcsány Ferenc és a DK-sok próbálják meg azt eladni, hogy 52%-on áll a DK a városokban, de hogy ez, hát a 2026 szempontjából elég keveset jelent.
Városháza gondolom szintúgy.
Orosháza, mindjárt más kérdésre rátérek, de hogy az egész ellenzéken belüli szavazás dinamikája az az, hogy ezek az ellenzéki szavazók, akik az Orbán rendszert leszeretnék váltani, mindig keresik azokat a jelölteket, keresik azokat a pártokat, amelyek a legnagyobbat tudnak ütni. Uh-huh. Most csak Varjú László volt a szavazólapon, de 2026-ban egészen biztosan ott lesz a Tiszás jelölt, és ugyanezek a szavazók, akik most elmentek egy részük Varjú Lászlóra szavazni, nagy eséllyel a Tisza jelöltjére fognak szavazni. Tehát ez egy teljesen másik helyzet lesz. Orosházát azt azért vettem külön, az nem csak mert egy önkormányzati választás volt, hanem ott ugye az a helyzet állt elő, hogy az egy olyan választókerület volt, amelyben az orosházi polgármesterré választott jelölt nyert egyéni mandátumot, és mivel elkezdődött így a kis helyi kavarás, és többen átálltak a Fideszhez, elvesztette a többségét, és azt szerette volna az orosházi polgármester, hogy még egy plusz szavazatot behozzon a testületbe, és ezért lemondott az egyéni mandátumáról. Na most az az érdekes helyzet állt elő, hogy nemhogy megnyerte az ellenzéki jelölt ezt a választást, hanem hát földbe döngölte azt a fideszes jelöltet, aki még tavaly fideszesként indult, most pedig függetlenként. És nem csak százalékban, hanem szavazatszámban egy időközi választáson alacsonyabb részvétel mellett több szavazatot kapott, mint tavaly a polgármester ebben a választókerületben. Tehát az a lényege, hogy ez a orosházi választás, ez megmutatta, hogy ott például egy ilyen fideszes kavarásnak, helyzetnek, ez lett az eredménye, hogy kialakult egy ilyen közhangulat. És hogyha a kettőt egymás mellé tesszük, és igazából 26 szempontjából ennyi némi érdekessége van ennek az időközinek, mert aztán ezt is elfelejtjük, mint a többit, hogy a Fidesz szempontjából Orosháza az azért jobban fáj, mint egy újpesti parlamenti időközi. Mert Orosháza az egy középváros, egy pontosan olyan város, amelynek a közhangulata, a szavazóinak a Fideszhez való viszonya, vagy Tiszához való viszonya 2026-ban el fogja dönteni az egyéni választókerületeket. Tehát, hogyha Orosházán ez a közhangulat, hogy na jó, elég volt a Fideszből, és tényleg elmennek leszavazni a bármilyen ellenzéki jelöltre, legyen az a Tisza, vagy legyen az egy helyi civil szervezet, az nem jó előjel a Fidesz számára.
Hadd nyissak ki egy utolsó témakört, és ez is viszonylag friss, ez a Lex Magyar témája. Ugyanis múlt pénteken a Fidesz betolt egy olyan törvényjavaslatot, aminek a lényege, hogy ne csak az országgyűlési képviselőknek, hanem az EP képviselőknek is kelljen vagyonnyilatkozatot tenniük, ez Magyar Péterre van gyakorlatilag szabva, és akinek szabálytalanságot találnak, attól vissza szeretnék vonni a mandátumot. Jogi nonsensről van szó, tehát a mandátumot az Európai Parlament adja ki, ők vonhatják vissza, és ezt a Fidesz valószínűleg ugyanúgy tudja, hogy mi is. Akkor miért állnak bele?
Ez a Lex Magyar, és nem tudjuk még, hogy a következő egy évben hány ilyen Lex Magyar lesz. Egyrészt meglepett, másrészt nem lepett meg, hogy ilyen török gábori magasságokba menjek. Miért nem lepett meg, elkezdtem, és utána elmondom, hogy miért lepett meg. Azért nem lepett meg, mert a Fidesz egy-két héttel hónappal ezelőtt azért elkezdte ezt a benfentes kereskedelem gyanúját sugallni, és az, hogy Magyar Péter az Opus részvényeivel úgy kereskedett, hogy valamilyen jogsértő módon gazdagodott, ugye Fógelevelin utalt erre valamelyik, nem tudom hányadik titokban rögzített felvételen, tehát a kormányzati nyilvánosság elkezdte építeni ezt az egész benfentes kereskedelem topikot, és így aztán, hogyha egy ilyen szabályozást bevezetnek, ahol az európai parlamenti képviselőket is rákényszerítik a vagyonbevallásra, ezzel újra így napirendre vehetik ezt a kérdést, hogy akkor most egész pontosan Magyar Péternek milyen van. Tehát ebből a szempontból logikus. És akkor a miért lepett meg része az az, hogy hát a vagyonosodás kérdésköre, hát az egy, hát hogy mondjam, ez egy olyan topik a Fidesz számára, ahol indokolt az óvatosság. Ugye szokták mondani, hogy aki üvegkalitkában él, az ne dobálózzon féltéglákkal, és ebben az esetben a Fidesz, minthogyha elkezdett volna ilyen féltéglákkal dobálózni, mert napirendre veszi azt, hogy Magyar Péternek akkor milyen van, és beszéljünk egy picit a vagyonáról, amit Magyar Péter a nyilvánosságban azonnal vissza tud fordítani, vissza tud lőni, és rátér Orbán Viktor vagyonára, meggazdagodására, és az ő környezetének az egészen elképesztő mértékű vagyonára. Lásd zebrák, és akkor visszaugrunk a műsor elejére.
Keretes szerkezet.
Vissza is pörgethetik a nézők, de hogy Magyar Péternek ez nyitotta meg tulajdonképpen azt az utat, hogy oké, ő nyilvánosságra hozza a saját vagyonát, toljuk le a gatyát, miniszterelnök úr, írta ki eléggé provokatívan, és felszínre hozta a zebrákat, meg hát ilyen 30 milliós előnevelt fákat, meg ki tudja, hogy még mit fog mondani, és ezekre nem bizonyítékokat mutat. Tehát, hogy itt azért tennék egy felkiáltójelet, hogy szó sincs arról, hogy egy oknyomozó újságírói értelemben bizonyítékok születtek volna bármifajta vagyonosodásra, meggazdagodásra, de a politikai kommunikációs szinten Magyar Péter azt mondja, hogy neki aztán jó, hogyha a vagyonról van szó, és a fideszesek vagyonáról, meg az ő vagyonáról, mert ebben a kérdéskörben hát ő azért erősebb pozícióban van, és sokkal jobban nyerésre áll.
Dulszabocs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. A Fülkét jövő héten folytatjuk, de addig iratkozzatok fel ránk YouTube-on, illetve Spotify-on is. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.